Áldjad én nekem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jótéteményéről. Köszönjük, Urunk, hogy becsatlakozhatunk azoknak a sokaságába, akik téged dicsérnek, akik téged magasztalnak, akik a te szent nevedet, személyedet, hatalmadat dicsérik, magasztalják, áldják. Köszönjük, Urunk, hogy mi is így lehetünk. Köszönjük, hogy magasztalhatunk önmagadért, a te személyedért. Köszönjük, hogy dicsérhetünk és áthatunk hatalmadért, megváltó szeretetedért, amelyet Jézus Krisztusban megmutattál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy népet választottál el magadnak, és köszönjük, hogy mi ehhez a néphez tartozhatunk. Köszönjük, hogy elhívtad a tiédet, megváltottad, tisztogatsz bennünket egy életen át. És köszönjük, hogy helyet készítettél nekünk önmagad mellett. Add, hogy amíg itt járunk ezen az úton, soha el ne felejtsük, hogy kihez tartozunk. Soha el ne felejtsük azt, hogy kinek az elhívása érintett meg minket. Soha el ne felejtsük, hogy merre tart a mi életünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd szabjuk az életünket hozzád, igédhez. Kérünk, hogy lelked által vezess és áld meg bennünket. Kérjük a mostani előadásra is, terjeszd ki a te irgalmadat. Áld meg előadó testvérünket, hogy mindaz, ami elhangzik, téged dicsérjen és téged magasztaljon, bennünket pedig tanítson, kötelezzen el. Az Úr Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, mielőtt fölkérném dr. Erdély Judit testvérünket, hogy tartsa meg előadását, a 165. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. 165. dicséretünk első versét énekeljük, és közben szeretettel kérem Juditot, hogy majd jöjjön és tartsa meg az előadást.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon értre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, Atya mi
szívét. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mostani világjárvány közepette engem már hónapok óta a járványnál sokkal inkább foglalkoztatott a védőoltásoknak a kérdése, és azért is ez a mai fő témánk tulajdonképpen, hogy a keresztény ember hogyan viszonyuljon a védőoltások kérdéséhez ebben a mi 21. századunkban. Miért pont ez a kérdés jutott eszembe, vagy ez lesz számomra a leghangsúlyosabb az elmúlt hónapokban? Azért, mert a közösségi médiában, nevezetesen a Facebookon, én is bősz Facebook használó vagyok, állandóan rendszeresen találkoztam és találkozok mostanában is tudatlanságra, sőt butaságra utaló véleményekkel, megnyilvánulásokkal és egy nagyfokú oltás ellenességgel. Például olvastam ilyet, hogy hát borzasztó ez a járvány, de hát ez mind semmi, mert hogyha meg lesz a COVID-19 elleni védőoltás, akkor jön csak majd az igazi haddelhad, mert majd kötelezővé teszik. Itt rögtön zárójelben megjegyzem, hogyha kötelező lesz az oltás, akkor sem fognak karhatalommal senkit előállítani és beadni neki az oltást. Tehát kötelező lesz az oltást, és akkor majd a 7 milliárd emberből mindjárt 1 milliárdra fogunk fogyni. Azt gondoltam, hogyha még hozzá szeretném tenni ez a Facebook élményemhez az, hogy a Facebook ismerőseim körülbelül a 99,99%-ig Isten népéhez tartozó olyan emberek, akiknek a többségét személyesen is ismerem. És azt gondoltam magamban, hogyha így gondolkoznak az Isten népe, a hívő emberek, ilyen pánik uralkodik, és ilyen butaságokat osztanak meg, akkor mi lehet a hitetlen világban? Hogyan jutottunk idáig, ezt kezdett engem foglalkoztatni, hiszen a védőoltásoknak a kérdéséről már az általános iskolában is pont eleget tanultunk. Nagyon röviden szeretném összefoglalni a COVID-19 járványnak a dolgait. Ugye tulajdonképpen 1918 óta az első világháború utolsó évében megjelenő spanyol náthán kívül az elmúlt gyakorlatilag 100 évben nem volt ilyen sokakat érintő világjárvány. Akkor is egy egészen más szituációba jött ez a spanyol nátha vírusa, és azt nem is tudjuk, hogy hányan betegedtek meg, csak azt tudjuk, ez is hozzávetőleges, hogy 80 millióan haltak meg, de elképzelhető az is, hogy még sokkal többen. Ugye, amikor a koronavírus járványnal kapcsolatban az első hírek tavaly novemberben kezdtek hozzánk érkezni, hogy Kínában, Wuhan tartományban indult el ez a járvány, én azt gondolom, hogy mindenki azt gondolta, hogy Kína nagyon messze van, elképzelhetetlen, hogy ez elérjen minket, elérje a fejlett világot, sőt Amerikát is. Ám ez az elképzelés, ez naivságnak bizonyult, hiszen a repülés korában összezsugorodott a bolygó, 24 óra alatt el lehet jutni a világ egyik végéből a másikba, körbe lehet utazni az egész világot, és ráadásul ez a vírus olyan, hogy a lappangási ideje is kicsit hosszú, ugye tudjuk azért a karantén 14 napos, mert 14 nap is kellhet ahhoz, hogy a betegség tünetek előjöjjenek, és ez is hozzásegített ahhoz, hogy valóban nagyon hamar eljusson a koronavírus a világ minden sarkában. Aztán így megjelent a járvány februárban Olaszországban, majd pedig a többi nyugat-európai országban is, viharosan, ijesztően terjedt és halál járt a nyomában. Március elejétől megjelent a kelet-európai országokban, kis hazánkban is, de az olaszországihoz hasonlítva az Isten különös kegyelméből nálunk sokkal szelidebben zajlott. Az utóbbi 10 nap, 2 héttől eltekintve azt mondhatjuk, hogy az új fertőzések száma nagyon is kontrollált volt és kis számú, és bár az egész ország és az egészségügyi hálózat is várta, hogy robbanni fog és tömegessé válik a járvány, de ez mi nálunk eddig elmaradt, és kiderült, hogy a járvány bőrben nagyon hamar ellaposodott, és a járvány kontroll alatt volt tartható, talán még most is kontroll alatt tartható. Emberileg azt mondhatjuk, én legfőképpen az Isten kifülkészhetetlen kegyelmét és meg nem érdemelt szeretetét látom e mögött, hogy pont Magyarországon így történt, de emberileg azt mondhatjuk, hogy talán az időben meghozott jó járványügyi intézkedéseknek volt ez köszönhető. Ugye úgy mondhatjuk, hogy talán túlságosan is bezárkoztunk, és az emberek komolyan vették a korlátozásokat és a javaslatokat, amit mára már arra sokkal kevesebb korlátozásra is kevésbé lehet elmondani, és én tartok tőle, hogy ennek a bőtje még előttünk van. A hírekben hallható abszolút számok arról, hogy egy-egy nap hány új beteget regisztrálnak, hányan halnak meg, mennyi az összes fertőzöttek száma, stb. Ez igazából nem sokat mond, főleg, hogy nem tudjuk tőle elhelyezni magunkat a világban, hogy a többi országhoz viszonyítva mi is a helyzet. Talán a Svédországgal érdemes minket összehasonlítani az első hullámot illetően, hiszen tudjuk azt, hogy Svédországnak a lakossága is körülbelül 10 millió, mint ahogy Magyarországi is, bár Svédország sokkal nagyobb területen helyezkedik el, sokkal kisebb a népsűrűség, bár ez nem igazán szempont a járvány, tekintetében, mert általában a nagyvárosokban sokkal jobban terjed. Ugye most azt is a napi hírekben hallhatjuk, hogy az új betegeknek például hány százaléka budapesti, és bizony majdnem a fele. Tehát a nagyvárosok ilyen szempontból sokkal veszélyesebbek, de mégis talán ők is 10 millióan vannak, mi is 10 millióan vagyunk, és tudjuk azt, hogy Svédországban semmiféle korlátozást nem vezettek be, nem volt karantén, sőt egyszer csak hallottuk azt, hogy a 70 év feletti koronavírusos betegeknek még kórházi ellátást sem biztosítanak, nemhogy lélegeztető gépet. No, az első hullámban Svédország 16-szor annyi megbetegedést és 10-szer annyi halálozást produkált, mint mi. Tehát talán ez is egy picit ízelítőt ad, hogy nem hiába való a fegyelmezett szófogadás. Aztán tudjuk, hogy átterjedt a járvány Amerikára, az Egyesült Államokra, Dél-Amerikába, majd Ázsiába, és most éppen az elmúlt hetekben kezd újra éledni egész Európában is, úgy mondjuk, vagy úgy mondják, hogy ez már a második hullám, aminek a legvalószínűbb oka az, hogy a járvány szempontjából túl korán oldottak föl bizonyos korlátozásokat, aminek megvolt a magyarázata, hiszen a legfőbb magyarázat az volt, hogy közben az országok, Magyarország is gazdaságilag nagy visszaesést tapasztalt, és így aztán megengedték a turizmust és a nyaralást, és valószínű, hogy ez van alapvetően a második hullámnak a beindulása mögött. A eredményképpen nálunk is erőteljesen emelkedni kezdett a naponkénti új betegek száma. Ugye az előző héten, tehát kb. 10 nappal, 2 héttel ezelőtt 3 és 400 közötti új megbetegedést regisztráltak naponta, aztán ez a szám még feljebb ment, és péntekre már 718 új megbetegedést, tegnapra 916 új megbetegedést jeleztek, és a mai szám megint egy picit kisebb, 484 új eset. A számok azok talán ijesztőnek tűnnek, de azt is tudjuk, hogy most döntően a fiatalokat éri el a fertőzés, majd amikor a fiatalok ugye a nyaralásból és a bulikról hazahozott vírust hazaviszik a szüleiknek és a nagyszüleiknek, és egy néhány hét múlva ugyanez megjelenik az idős korosztályban ez a betegség, akkor feltehetően majd emelkedni fog a halálozások száma is. Tehát én azt mondanám, hogy a tavaszi járvány, amit mindannyian olyan nehezen éltünk meg a nagy elzártság és a korlátozások miatt, az csak a hadgyakorlatnak nevezhető, a háború az csak most kezdődik. Nézzük egyáltalán a fertőző betegségek és a járványoknak a történetét dióhéjban. Érdemes tudni, hogy az emberi történelem évezredei alatt egészen napjainkig a legfőbb halálhoz vezető betegségek a fertőző betegségek és a járványok voltak és vannak. Ismerünk pontosan feljegyzett pestis és himlő járványokat az ókorban. Például 5. Ramszesz múmiáján a mai napig láthatóak a fekete himlő típusos sebhelyei. A TBC és a lepra is 5-7 ezer éve ismert. A 20. századi ásatások mutattak rá arra, hogy a szifilisz is már létezett az ókori görög és római kultúrában is. Ma a fejlett országokban, ugye Nyugat-Európát vagy Európát és Észak-Amerikát szoktuk ez alatt érteni, Az itt élő átlag emberek azt gondolhatták eddig a koronavírus világjárványig, hogy a fertőzések és a járványok a múlt gondjai, csupán a történelem része. Holott a megelőző évtizedekben is minden negyedik ember fertőző betegségben halt meg, igaz, hogy ez nem a fejlett világot érintette, hanem a harmadik világban. Talán még a magyar egészségügyi körökben is élt az a hamis illúzió, hogy a fertőző betegségek és a járványok ideje lejárt, hiszen az orvostudomány a 20. század közepe óta az egyik diadalt aratta a másik után. Ugye régen fény derült a járványok hátterére, kezdve a mikroorganizmusok, baktériumok és vírusok felfedezésével, mára a legtöbb fertőző betegség kórokozóját pontosan ismerjük, kevés kivétellel hatékony gyógyszereink vannak ellenük, és amelyek ellen nincs gyógyszer, azokat jó részt felszámolták a védőoltások, mint például a gyermekbénulást, a torokgyíkot, amit elegánsan diftériának mondunk, vagy a szamárköhögést. Ugye Magyarországon az elmúlt évtizedekben senki nem hallott arról, hogy bármely gyereknek is szamárköhögése lett volna, de így van a kanyaróval is. A hímlőt például olyannyira felszámolták a világon, hogy a 70-es évek vége óta még a védőoltást is abba hagyták ellene. A WHO 1980-ban jelentette, hogy a fekete hímlőt felszámolták az egész Földön. És valóban Isten kegyelmének az ajándékaként, magam részéről, keresztény orvosként feltétlenül így látom, az elmúlt 100 év felfedezései megcsillantották a fertőző betegségek és járványok felszámolhatóságának a reményét. Az utóbbi évszázadokban eltűnt a hímlő, a pestis és a kolera a fejlett világból mindenképpen. Keresztényként és orvosként lehetetlen nem látni Isten ajándékait és csodáit a fertőző betegségek elleni fegyverarzenál kialakulásában. Hiszen Isten a védőoltások lehetőségével messze a baktériumok és vírusok felfedezése előtt megajándékozott minket. Ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy senki ne menjen el úgy, hogy ezt nem tudja, hogy a hímlő, hogy a védőoltások, azokat előbb nekünk ajándékozta az Isten, mint hogy egyáltalán a kórokozókat ismertük volna. Tehát, hogyha semmi mást nem nézünk, csak az orvoslásnak, a tudományos orvoslásnak az eredményeit, akkor is százszor el kell ismernünk a római levél első részének 20. verséből jól ismert igazságot, hogy Isten hatalma és istensége, úgy is mondhatnám, hogy az Isten dicsősége, az alkotásainak, így mondja az ige, én azt gondolom, hogy nem követek el az igén erőszakot, ha azt mondom, hogy ajándékaim, alkotásain és ajándékainak az értelmes vizsgálata révén meglátható. Tehát, ha keresztények vagyunk, akkor nekünk nem jelenthet gondot a tudomány, a tényeken alapuló orvoslás felfedezéseit Isten felülről való jó ajándékainak látni. Mindjárt itt elmagyarázom azt is, hogy miért használom ilyen iker szóként azt, hogy tudományos orvoslás, vagy tényeken alapuló orvoslás. Ugye a tudományos orvoslással mindenki tisztában van, de éppen a természetgyógyászat, az alternatív medicinának ez a nagy népszerűsége és elterjedtsége miatt jó, hogyha a tényeken alapuló orvoslást, kifejezést használjuk, ugyanis ez mondjuk nem ezzel összefüggésben találták ki ezt a fogalmat, de azért nevezik ma a tudományos orvoslást tényeken alapuló orvoslásnak, mert a tudományos orvoslásnak az eredményei azok bizonyíthatók, szemben az alternatív medicinának az, hogy így mondjam, vágyvezérelt elképzeléseivel vagy feltételezéseivel. A középkori Európában a 7.-től a 14. században a patkányok és a bolhák közvetítésével terjedő bakteriális pestis járványok dúltak. A pestis járványok történelmében találkozunk a biológiai hadviselésnek az első és mondhatni nagyon eredményes akciójával. 1346-ban a Fekete-tenger partján lévő Kaffa városában genovai olasz kereskedőket fogott ostromzár alá a tatárkán serege. A tatárok között tört ki a pestis, és ők nagyon cselesen és ügyesen a pestisben elhunyt társaikat katapultokkal át bedobták a városba. Így a járvány, a pestis járvány kitört a városban is, és amikor a genovaiak végre el tudtak menekülni, akkor természetes módon magukkal vitték a pestist is Európába. Ha ennek a 1346-ban induló pestis járványnak az útvonalát követjük, akkor félelmetes pontossággal követhető az akkor ismert egész világban. Ezt az epizódot azért kívántam kiemelni, mert ma tudjuk, hogy nem csak lőfegyverek, vegyi fegyverek vannak, hanem vannak biológiai fegyverek is, amikor bizonyos kórokozókat a terrorizmus céljaira fejlesztenek ki. Mondjuk, amit leginkább lehetett hallani vagy tudunk, amikor az antrax, a lépfene kórokozóját ilyen borítékban valakinek elküldik, aztán az akkor meghal. Ma sokan ugyan összeesküvés elméletnek tartják, de léteznek olyan feltételezések, miszerint a COVID-19 az nem egy természetes módon született kórokozó, hanem a biológiai fegyverkezés részeként jöhetett létre, és talán, hogyha próbálunk mi jóhiszeműek maradni, akkor nem tudatosan dobták be, hanem egy baleset kapcsán kerülhetett ki abból a vírus laborból, ahol azzal foglalkoztak. Mégpedig tudjuk azt, hogy Wuhan tartományban attól a piactól néhány kilométerre, amit feltételeznek, hogy onnan indult el ez a járvány valami denevérnek vagy kobzoskának a közvetítésével, onnan ott van egy ilyen víruslaboratórium. Ezt a feltételezést, hát nagyon sokan mondom, ma összeesküvés elméletnek tartják, de számomra egy kissé hiteles az, hogy alátámasztja a HIV-vírus Nobel-díjas felfedezőinek, egy francia virológusnak a véleménye is, miszerint a COVID-19-et csak laborban lehetett létrehozni. Na most ezt a feltételezést az Egyesült Államok azonban komolyan vette, és széles körű vizsgálatot indított a Wuhanban lévő víruslaborral kapcsolatban, hogy ez kiderüljön, és talán aki még 40-50 év múlva is ezen a bolygón fog élni, az majd megtudja, hogy a COVID-19 hogy és miért indult. Visszatérve a járványokra, később a középkori Európában a pestis helyét a fekete himlő foglalta el. Ez volt a legrettegettebb ragályos betegség, hívták láthatatlan tűznek, a halál követének. Történelmünk során egyetlen betegség sem hagyott mélyebb nyomokat, egyik sem volt halálosabb és könyörtelenebb. Az évezredek során a fekete himlő a föld minden népénél milliók életét követelte. Halálozása járványonként változott 20-45% között. Én azért is mondom el ezeket az adatokat, mert ahogy már arra sem emlékezünk, hogy 2006-ban mi történt Magyarországon, ezekre az adatokra sem emlékszik senki, hogy milyen járványok, milyen világjárványok lehettek akkor. A fekete himlő egész népeket pusztított el, képes volt megváltoztatni Európában például a hatalmi egyensúlyt. Kolumbusz és a utána érkező gyarmatosítók átvitték a himlővírust Amerikában is, és az Amerika őslakossága az teljesen védtelen volt a himlővírussal szemben, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a Kolumbusz után az következő 100 évben Amerika benszülött lakosai a gyarmatosító kegyetlensége és a himlő járványok a 90%-kal csökkentették. Tessenek belegondolni, hogy minden 10 indián közül egy élte túl. A 18. század elején aztán a himlő visszajött Európába, újabb járványok dühöngtek a kontinensen, és a kor halálosabb volt, mint valaha. Végig söpört az új zsúfolt városokon. Ugye ma is a COVID-19-tel is látjuk azt, hogy a városok a gócpontok, ahol közel élnek az emberek egymáshoz. Tehát terjedt a himlő járvány az új zsúfolt városokban, és megfertőzte a királyi családokat is. 15. Lajos Franciaország királya, II. Mária Anglia királynője, Károly József Ausztria főhercege, mind megbetegedtek. A Stuartok, a Habsburgok, Nagy Péter unokája egyik a másik után. Tudjuk, hogy Mária Terézia is átesett a himlőn, ő ugyan túlélte, de két gyermekét elveszítette a himlőjárványban. Tehát a fekete himlő a királyok és a közemberek számára egyformán rejtélyes és rémisztő betegség volt, és mindig a semmiből tűnt fel. Egyedül hatékonynak a sok-sok évszázad alatt a himlő ellen csak a megelőzés bizonyult. Tudunk róla, hogy a 11. században már voltak próbálkozások a távol és középkeleten a himlő elleni oltásra, mégpedig azt csinálták, hogy himlősebbnek a váladékát, vagy a, például gyermekeknek az olnyárka hátjájába dörzsölték, vagy karcolt sebbe dörzsölték. A himlővel kapcsolatban, a himlőoltással kapcsolatban az igazi áttörés a 18. század második felében következett, és ez az áttörés Edward Jenner, angol sebésznek a nevéhez fűződik, akkor, akinek a munkássága erre az időre, a 18. század második felére tehető. Ő 20 éven át figyelte azt a jelenséget, hogy a tehén himlőn átesett fejű lányok, a tehén himlő egy a fekete himlőhöz hasonló, de egy sokkal-sokkal szelidebb betegség. Tehát azok a fejű lányok, akik ezen átestek, azok sosem betegedtek meg fekete himlőben. Jenner 1798-ban tette közzé a tapasztalatait, és az általa javasolt oltási módszert, ezt nevezték először vakcinálásnak, és ez a himlő elleni vakcinálás a 19. századtól aztán elterjedt egész Európában és Amerikában is. Érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon mikortól lett kötelező a himlő elleni védőoltás, ez a Jenner-féle vakcinálás, 1813-tól, tehát 200 évvel ezelőtt, egy kicsit több, mint 200 évvel ezelőtt. Magyarország a kezdetektől az élen járt a védőoltásoknak a területén, és ez még ma is majdnem így igaz. Magyarország az oltások tekintetében a világ élvonalába tartozik, és az oltási fegyelem kimagaslóan jó. Ennek eredményeként a védettség, az átoltottság, az úgynevezett nyájimmunitás jelentős, a legtöbb ma ismert és védőoltással rendelkező fertőző betegség ellen. Tehát a modern megelőző orvoslás kiinduló lépése a himlőoltás volt, és még egyszer szeretném aláhúzni, hogy sokkal előbb kezünkbe adta Isten a himlő elleni oltást, mint hogy a himlő kórokozóját egyáltalán ismerték volna, ugye? Csak a Magyarországon 1813-tól kötelező volt a himlőoltás, miközben Semmelweis a század közepétől munkálkodott, 1847-ben vezette be ezt a fajta kézmosást, amivel az asszonyoknak a gyermekágyi lázát meg tudta fogni, ő se tudta pontosan, hogy mi okozza ezt, Tehát körülbelül a 19. századnak a vége felé ajándékozott meg Isten minket a járványos betegségek kórokozóinak a felfedezésével, előbb a baktériumok, majd a vírusok felfedezésével, és ezzel, hogy a fertőző és járványos betegségek hátterét, kórokozóit, ellenszerét engedte, hogy megismerjünk, kezünkbe adta az egész kulcskészletet a megoltáshoz. Nézzük akkor, micsoda is a védőoltás, a vakcináció. Tulajdonképpen egy mondattal azt mondhatjuk, hogy a fertőző betegségekkel szembeni védetté, immunissá tétel legfontosabb eszköze. Az oltóanyag kétféle lehet, ugye beszélünk aktív és passzív immunizációról. Az aktív immunizálás során vagy legyengített élő kórokozót, vagy előtt kórokozót használnak oltóanyagként. A passzív immunizálás esetén pedig kész ellenanyagot, a valakiben termelődött kész ellenanyagot adják be, ami védettséget, mindkettő védettséget jelent egy betegséggel, egy adott kórokozóval szemben. Tehát aktív immunizációról beszélünk, ha az oltóanyaggal legyengített vagy előtt kórokozót, vagy kórokozó részleteket, kórokozó fehérjeit jutatják a szervezetbe, ami a szervezetet az adott kórokozó elleni ellenanyag termelésre késztetik. Ettől kezdve a szervezet jó esetben, hogyha ismét találkozik ezzel az adott kórokozóval, akkor az ellenanyag termelés, aminek van hormonális és sejtes része, én ezekben a részletekben nem kívánok belemenni, ez az ellenanyag termelés az ismét és ugrásszerűen beindul. Élő, de legyengített kórokozót a szervezetbe juttatva, azok nem okoznak betegséget, de tulajdonképpen szaporodni kezdenek, és a betegség a természetes fertőzéshez hasonló folyamatot utánozva váltják ki a szervezetnek az immunválaszát. Ez Jenner nagyon jól kitalálta, hogy ugyan nem ismerte meg, nem volt azonosítva még a himlő kórokozója, de a tehén himlő kórokozója, ez egy gyengített himlő vírus volt, és azt használta a vakcináláshoz. Tehát egy ilyen beadott anyag, élő, gyengített kórokozó kiváltja az immunválaszt, ritkán enyhe oltási reakciót is okozhatnak, de a védő hatásuk az hosszú távú, akár egy életen át is biztosítja a szervezet védelmét az adott betegséggel szemben. Én azt hiszem, hogy itt mindannyian tudjuk azt, hogy ma lázasan folyik az egész világon a COVID-19 elleni megbízható oltóanyagnak a kifejlesztése. A WHO adatai szerint körülbelül 130 intézet foglalkozik az oltóanyagnak a kifejlesztésével. Ezek különböző régi és új technológiákat alkalmaznak abban a tekintetben, hogy a COVID-19 vírus melyik fehérjét és milyen módon alakítsák át, hogy legyengítve az emberi szervezetbe bevihető legyen, anélkül, hogy betegséget okoz, de az ellenanyag termelést kiváltsa. Tudjuk azt, hogy a 130 cég közül körülbelül 20 van olyan, ahol a vizsgálat ma már a klinikai fázisban van, a klinikai első vagy második fázisban. Amikor egy ilyen vakcinát fejlesztenek, azt először állatokon próbálják ki. Tudjuk, hogy Magyarországon az oltóanyag fejlesztés ebben a szakaszban van pillanatnyilag. Ha hatásosnak bizonyul, de nincsenek jelentős káros következmények, akkor ezután jönnek az úgynevezett fázisvizsgálatok. Mégpedig nagyon szigorú protokoll és ellenőrzés alatt. Az első fázisban néhány 10 önkéntesnek, a második fázisban néhány 100-nak adják be, ha minden a várakozás szerint alakul, tehát ez ellenanyagtermelést indít el, nem lesz beteg az illető, nincsenek nem kívánt következmények, akkor kerül az oltóanyag vizsgálata a harmadik fázisba, amikor már több ezer embernek adják be, és ekkor kapja, hogy az, hogyha az is minden gond nélkül végigcsinálták, akkor kapja meg az oltóanyag a forgalomba hozatali engedélyt, és kezdik az oltást több százezer embernek is beadni. Azért mondtam, mert ezt ilyen részletesen mindjárt ki fog derülni a testvérek számára. Tehát mindenképpen egy ilyen oltásnak a kifejlesztése hosszadalmas és hozzáértő szakemberek által szigorúan ellenőrzött folyamat, amiben kívülről avatatlanok semmiképpen bele nem nyúlhatnak. Itt szeretném röviden megemlíteni a közösségi médiában lavinaszerű pánikot keltő, a Microsoft alapító Bill Gateshez kapcsolódó rémhíreket, melyek szerint a multimilliómos beavatkozik ebbe a dologba, és kétféle célja lehet, ugye a Facebookon és az egyéb közösségi médiákban terjedő rémhírek szerint, hogy vagy népirtást tervez, tehát hogy a 7 milliárdból 1 milliárdra csökkenjük, a másik feltételezés az, hogy nyomkövető mikrocsippeket akar az oltással együtt az embereknek beadni. A Bill Gatesnek ez az oltás párt és közegészségügyi tevékenységének van háttere, és ez egy nagyon egyszerű háttér. Bill Gates egy személyiségzavarban szenvedő gazdag ember. A személyiségzavar az, hogy narcisztikus. A narcisztikusoknak a kulcskérdés, a kontrollnak a kérdése, csak akkor érzik jól magukat, hogyha minél nagyobb tömegen valamiféle kontroll gyakorolnak. Ugye ez a narcisztikus személyiségzavar, ez ismerős nekünk, hiszen minekünk is van egy olyan közéleti személyiségünk, aki ilyen narcisztikus, és semmi más, mint az egész ország feletti hatalmat akarja magához ragadni. A narcisztikus személyiségek közül sokan jótékonykodni szeretnek, és Bill Gates is ilyen, ő ilyen emberbarát, az emberiség megmentője szerepében tetszelek, és ezért az említett 130 víruslabor, amelyik ma a COVID-19 elleni oltás kifejlesztésével foglalkozik, legalább 8-nak a munkáját anyagilag támogatja. Ilyen egyszerű a megoldása egy rémhírnek. A védőoltások között megemlítendő még a passzív immunizáció, azért térek ki rá, mert ez is a mi hazánkat érinti, amikor az adott kórokozó ellen kész a fertőzésen már átesett személy szervezetében termelődött ellenanyagot juttatnak valakinek a szervezetébe, főleg amikor elkapott egy fertőzést, és az immunrendszere pedig legyengült, olyankor is alkalmazható például az ilyen passzív immunizálás, amikor valaki külföldre utazik egy olyan országba, ahol számunkra egzotikus betegségek vannak, fertőző betegségek, és nincsen idő arra, hogy az illetőben az aktív immunitást teljesen felépítsék, ilyenkor kész ellenanyagokat kap, ami néhány hétig, vagy esetleg egy-két hónapig, amíg ez a beadott ellenanyag el nem bomlik, addig védi az illetőt. Na most ezt mind azért mondtam el, mert ugye Magyarországon a járványban, a nagyon súlyos eseteknél elkezdték a már a fertőzésen átesettek plazmáját beadni. És ez a passzív immunizálás, a másik emberben termelődött ellenanyaggal esetleg lehet segíteni. Hadd mondjam el erről, hogy ez egy kísérleti stádiumban, nagyon bevált Magyarországon, de egy kísérleti stádiumban lévő gyakorlat, és ahhoz, hogy ezt csinálhassuk, a élelmiszer és gyógyszerfelügyeletnek a külön engedélye kellett és kell. Az élelmiszer és gyógyszerfelügyeletnek az engedélye nélkül sehol és semmilyen új terápiát nem lehet bevezetni. De ezt is csak azért mondom, mert hogy szigorú protokoll szerint van az ellenőrzés. Nincsen úgy, hogy majd mit tudom én, mikrocsipeket kapcsol az oltóanyaghoz Bill Gates. Szóval ez egy teljesen abszurd ötlet. Amennyiben egy közösségben, például egy országon belül elég embert oltanak be egy adott kórokozó ellen, kialakul az adott betegséggel szembeni teljes védettség. Ugyan ezeket a szavakat hallhatjuk állandóan a hírkiadásokban, hogy átoltottság, nyájimmunitás. Nyájimmunitás vagy közösségi immunitásról akkor beszélünk, amikor egy népesség olyan sokan ellenállóak egy adott kórokozóval szemben, hogy az már nem tud tovább terjedni. Az immunitás kétféleképpen alakulhat ki, úgyhogy ha minél többen átesnek a betegségen, hogyha az enyhe formájú, ugye Magyarországon is már a tavasszal a járványnak az úgymond lecsengése után volt egy ilyen nagy szűrővizsgálat, és azt remélték, hogy az átoltottság vagy az átfertőzöttség az sokkal nagyobb, de kiderült, hogy messze 1% alatt volt, vagy 1000-elés. És most újra hallottam azt, hogy újra fogják ezt a szűrést csinálni, hogy megtudjuk, hogy milyen az országnak a védettsége. Vagy természetes úton alakul ki ez a nyájimmunitás, vagy a védőoltással. Az, hogy átoltottsághoz, nyájimmunitásról beszéljünk, ahhoz elég nagy számú embernek kell az adott fertőzés elleni oltást beadni. Például tudjuk, hogy a kanyaró elleni védettség akkor alakul ki így ilyen populáció szinten, hogyha 20 ember közül 19-et beoltanak. Ugye ez elég nagy szám. Vagy a szezonális influenza esetén azt szokták ajánlani, hogy ennek az átoltottságnak a kialakulásához, tehát hogy megállítsuk vele a járványt, ahhoz a rizikócsoport 75%-át oltani kell. Tudjuk mindannyian, hogy a járványok időről időre visszatérnek, és közülük azok, amelyeken való átesés hosszú távú, ez egész életre szóló ellenállást, immunitást hagy maga után, ezek a betegségek előbb-utóbb gyermekbetegségé válnak, mert a járvány gyakori visszatérése miatt a felnőtt lakosság már védett az adott fertőzés ellen, és a kórokozó csak az újabb generációt tudja megbetegíteni. Ilyen betegségek a diftéria vagy torokgyík, a szamárköhögés, a mumps, a kanyaró vagy a gyermekbénulás. A fejlett világban védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségek ma már ritkán fordulnak elő, mert hosszú ideje és nagy tömegben oltanak ellenük. De az újabb nemzedékeknek az immunizálását mind addig folytatni kell, amíg a betegségeket egészen fel nem számoljuk. Ilyen volt például a fekete himlő, ami a 1970-es évek végétől annyira eltűnt, hogy az ellene való oltást is abba lehetett hagyni. Hasonló az eredmény Európában a gyermekbénulással, ugye? Talán a testvérek is ismertek olyan betegeket, én még az orvosi pályafutásom kezdetén láttam a Baba utcai betegeket, akik gyermekbénulás következtében a légzésük bénult, és egész életben lélegeztető géphez volt kötve az életük. Ugye? Azt mondják a járványügyi szakemberek, hogy körülbelül az ezred fordulottól a gyermekbédulás, mint olyan, megszűnt egész Európában. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a védőoltásokkal kivéthető fertőző betegségek kórokozói többnyire továbbra is jelen vannak a környezetünkben, és csak az oltás következtében alakul ki a védettség, és az oltás következménye az, hogy védettség van. Azonban, hogyha idő előtt a védőoltást abba hagyják, akkor a már gyakorlatilag feledésbe benült betegségek, mondjuk mint a szamárköhögés, újból visszatérhetnek, és járványokat okozhatnak, mert a kórokozó változatlanul jelen van a környezetben. Tehát, és ez nem csak elmélet, az oltás ellenesség kitűnő kampányának köszönhetően Nyugat-Európában és Amerikában ez sikerült bizonyítani is. Tehát a védőoltások világszerte nagy szerepet játszanak a fertőző betegségek és a járványok megelőzésében és leküzdésében. Minden országnak az a célja, hogy kedvező járványügyi helyzet legyen nála, és ennek érdekében alakítja a saját védőoltási rendszerét. Minden országnak megvan a saját oltási naptára, minden ország kidolgozta az oltási rendszerét, és ezekben is Magyarország előjár, hogy kit, milyen életkorban, milyen len és hányszor kell oltani, melyek a kötelező védőoltások, és melyek az ajánlott védőoltások. A védőoltások azok tulajdonképpen nem gyógyszerek, hanem olyan gyógyhatású készítményeknek mondhatjuk, amelyek a szervezet immunrendszerének a felébresztésére és megerősítésére szolgálnak. Mint minden orvosi beavatkozásnak és minden gyógyszernek, a védőoltások alkalmazásának is van némi kockázata, azonban azt mondhatjuk, hogy a haszon-kockázat arány a védőoltások esetében a valós veszélyei azok elhanyagolhatók. Tehát a haszon-kockázat vonatkozásában a valós veszélyek elhanyagolhatók. A gyógyszerekkel ellentétben az oltásoknál nem mellékhatásról beszélünk, hanem az oltás nem kívánatos következményeiről, ezt a fogalmat használják, hogy az orvosok nem mellékhatásról beszélnek. A ilyen nem kívánt következmények vagy események sok védőoltás esetében előfordulnak, ezek nagyon enyhék, ártalmatlanok és spontán megszűnnek. Például, hogy az injekció helyén piros lesz, vagy beszűrődik, fájdalmas lesz, vagy megduzzad, de lehet általánosabb következmény, mondjuk fáradtság, fejfájás, a legrosszabb esetben lázas reakció, és ezek a tünetek aztán maguktól megszűnnek néhány napon belül. A nagyon ritkán előforduló, nem kívántos tünetek között persze előfordulhatnak súlyosak is, de ha egy oltásnak látszólag súlyos következménye van, itt Magyarországon az a szabály, vagy az a rendelet, hogy ezeket az úgymond nem kívánatos következményeket be kell jelenteni, mert ezeket igen alaposan átvizsgálják. Az átvizsgálásnak egyrészt az a célja, hogy tudjuk, hogy van-e valós kockázata az oltóanyag beadásának, de a másik az, ami a legtöbbször ki szokott derülni, hogy nincs is összefüggés, hanem egy véletlen egybeesésről van szó egy-egy súlyosabb következménynél, és ez legalább az alapos vizsgálattal ki is derül. Tehát én azt gondolom, hogy a testvérek is látják, hogy a védőoltások Isten egyik óriási ajándékja, és felmérhetetlen a jelentőségük. Ám az utóbbi két évtizedben én értetlenül fedeztem fel ezt az egyre terjedő és egyre szélesebb körben terjedő és dagadó védőoltás ellenességet. Az ilyen csoportoknak a hívei nem látják a védőoltásnak sem a szükségességét, sem a hasznát, és az oltásnak a megbízhatóságáról, biztonságos voltáról sincsenek meggyőződve, és ezeket a szamár elképzeléseiket széles körben terjesztik. A modern oltás ellenesség kiinduló pontja 1998-ban, tehát 20 évvel ezelőtt, a Lancet című jó nevű orvosi folyóiratban megjelent tanulmány indította el, amely tanulmány, ez egy Andrew Wakefield nevű orvostól származott, aki azt vetette fel, hogy az a hármas oltóanyag, ami a mumps, a rubeola és a kanyaró ellen használnak, az autizmust okozhat. Hát nehezen lehetett volna ennél rémisztőbb dolgot kitalálni, de nagyon hamar kiderült, hogy ez a Wakefieldet ezt lefizették, és meghamisította a vizsgálatának az eredményeit. Amikor kiderült az illetőtől az orvosi működési engedélyét is visszavonták, és a Lancetbeli cikket is törölték, és ezután számos tudományos igényű vizsgálat után vizsgálta, amit ő állított, és egyszer sem derült ki összefüggés az oltás és az autizmus között. Mégis azt mondhatjuk, hogy ez az egyik fő tévhit, ami a mai napig az oltás ellenesség hátterében fellelhető. Ugye a hamis információk és a hamis információkra és a rémhírekben minden időben és az egész világon nagyon fogékonyak az emberek. Ez különösen úgy van akkor, hogyha ez a hamis információ vagy rémhír az egészségünkre vonatkozik, mondjuk rémhír, de jó hír, olyan hír, amire vágyunk, hamis hír, és akkor, hogyha ezeket a rémhíreket orvosok vagy gyógyszerészek terjesztik, vagy olyanok, akik orvosoknak vagy gyógyszerészeknek adják ki magukat. Ma a Magyarországon is olyan orvosok, tehát orvosi diplomával rendelkező emberek, akik ugyanakkor természetgyógyászattal is foglalkoznak, ezeknek az egész gondolkozását a természetgyógyászatba való bevonódásuk megváltoztatta. De ugyanakkor szeretik magukat a tényeken alapuló orvoslás híveinek kiadni, és azt állítják, hogy a bizonyos téma körülben az igazságnak ők az egyedüli letéteményesei, miközben sajnos a tények szintjén kiderül, hogy ezek az alternatív orvosok csupán a vágyaik vezérelte alternatív véleményt, vágyaik vezérelte alternatív valóságot képviselnek. Sokszor ezeknél a konkrét személyeknél, mindjárt mondok neveket, felfedezhető az, hogy a természetgyógyászat melyik jól jövedelmező ágának a művelése az, ami az orvosi józanságukat csapdába ejtette. Az ilyenek ráadásul a közösségi médiákban különböző nagyhatású videókat terjesztenek, és ezek a videók, én is megnéztem néhányat közöttük, az az igazság, hogy olyan furfangosak, hogy képesek megtéveszteni, félrevezetni még a szakembereket is. Mondom ezeket a neveket, mert minden nap találkozunk, ha valaki Facebook használó, de más egyéb közösségi médiákban is, ezekkel a nevekkel, Pócs Alfréd ortopéd orvos, vagy a Vitamin Business-ről elhíresült Lenkei Gábor, Tamás József, ma ez beszéli a legtöbb szamárságot a Gödény Györgyön túl. Tamási József volt egy bizonyos úgynevezett orvos konferencia szervezője, erről még beszélek majd, amit augusztus 21-én rendeztek itt Magyarországon. Azután Lehota Tamás, aki ezek közül körülbelül az egyetlen, aki virológus, de aki szintén bevonódott valami olyan dologba, ami elvette az orvosi józanságát, és ő sem jó információkat terjeszt, és az utolsó, akit név szerint említeni kell, az a Gödény György, aki ráadásul nem is orvos, hanem gyógyszerész, és azt állítja többek között, hogy egyáltalán nincsen koronavírus, hogy nem volt járvány, és nem lesz második hullám. Ezt mondjuk a tegnapi 918 új megbetegedés regisztrálása után egészen nyilvánvaló. És 11-ére, tehát a múlt hét péntekre a normalitásért egy ilyen tüntetés szervezett ez ügybe, hogy aztán hányan voltak ezen a tüntetésen, és mi történt, azt nem tudom. Tehát ezek az alternatív véleményt képviselő orvosok augusztus 21-én orvosokat tisztán látásért címmel egy úgymond integratív konferenciát rendeztek, de itt az integratív szót nyugodtan behelyettesíthetjük, az alternatív konferenciát, mert csupa az alternatív medicina hívei voltak itt jelen, és osztották meg az agylövéseiket egymással. Szeptember első napjaiban a Magyar Orvosi Kamara élesen elhatárolódott ettől az úgynevezett orvosi konferenciától is, illetve a szervezők és az előadók véleményétől. Ezekben a kérdésekben leleplezőek és kiózanítóak dr. Boldogkői Zsolt virológus genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanszékvezető tanár Szegeden, ő neki a Magyar Hangban megjelent cikkei. Ezeket is megtaláljuk a közösségi médiákban is, vagy a Magyar Hangban el lehet olvasni, például a Fehérköpenyes Ámítók, vagy Orvosok az álhírek mögött címmel. Boldogkői Zsolt ma a tudományos tényeken alapuló orvostársnak igen fontos képviselője, aki évek óta hallatja hangját, józan, megbízható és hiteles hangját, például a természetgyógyászattal és az alternatív orvoslással szemben. Éppen tegnap jelent meg bizonyára, testvérek tudják, hogy én az elmúlt évtizedekben a természetgyógyászat kritikájával foglalkoztam, és tegnap jelent meg az utolsó olyan füzetkém, amit ebben a témában írtam, azt remélem, hogy az utolsó. És ebben, ha megnézik hátul a felhasznált irodalmat, legtöbbször Boldogkői Zsoltra hivatkozom, mert egyedül a tudományos tényeken alapuló orvoslásnak az alapján cáfolja és bebizonyítja, hogy ezek a módszerek, a természetgyógyászat úgy, ahogy van, az nem csinál semmit, csak az embereknek a hitét lopja meg. Visszatérve az oltás ellenesség kezdeteire, amikor Wakefield féle hamis információkat megnyugtatóan tisztázták, tehát megjelent egy hamisított tanulmány egy neves orvosi folyóiratban, és amikor ezt tisztázták, közben eltelt 6 év. Hát nyilván egy ilyen dolgot nem lehet 5 perc alatt cáfolni. Eltelt 6 év, és ez eddigre nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban oltás ellenes csoportok alakultak, amelyeket már a tények abszolút nem befolyásolták, és egyéb oltások ellen is harcoltak. Napjainkban ez az oltás ellenesség ez nagyon széles körben terjed. A növekvő oltás ellenesség eredményeként Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 80% alá esett az ezred forduló utáni években a beoltott gyermekeknek az aránya. Ami még mindig elég nagy szám, ugye? 10 közül 8 gyereket beoltottak, 2 nem oltottak be, de már ez elegendő volt ahhoz, hogy némely már szinte elfelejtett betegségek újra megjelenjenek és járványt okozzanak. Így például 2011-ben Franciaországban tömeges kanyaró járványt jeleztek, 2012-ben pedig a szamárköhögés az Egyesült Államokban 50 000 gyermeket érintett, és többen bele is haltak a betegségbe. Ugye én soha életemben nem találkoztam szamárköhögéssel, tudom, meg tudom az elegáns nevét, de már a mi korunkban ez nem fordult elő. Tehát könnyű oltás ellenesnek lenni például Magyarországon, ahol az átoltottság 100%-os már sok-sok éve. A sokan tudatlan és megtéveszthető hiszékeny ember ma szabályosan azt hiszi, hogy a védőoltások a gyermekek és az emberek álaszba burkolt elpusztítására, népirtásra valók. Tehát az emberek éppen úgy bedőlnek ennek a hitetésnek is, mint ahogy a természetgyógyászat bizonyos ágainak, például ugye a a gyerek gyógyászatban annyira elterjedt és népszerűvé vált a homeopátia, ami a világon semmit nem csinál, egyszerűen placebo. Azok a betegségek gyógyulnak tőle, amik spontán maguktól is meggyógyulnak. Az oltás ellenességnek még pár szóban szeretném a bibliai hátterét is megvilágítani. Tudjuk, hogy a sátán az ősi kígyó. A Biblia állítása szerint ez egész pontosan a Jelenések könyve 12. részének 9. versében van, el fogja hitetni, meg fogja téveszteni az egész földkerekséget. Én azt gondolom, hogy ennek a jelei nagyon nyilvánvalók van, ma különösen ebben a világjárványban. Ki tudja, hogy hány száz, talán ezer esetben is indult csak Magyarországon is, vizsgálat és eljárás a hamis hírek és rémhírek terjesztői ellen a járványnak a kapcsán. Lényegében a rémhír terjesztések közé sorolhatjuk a közösségi oldalakon még Isten népe tagjai által is terjesztett riogatásokat. Tehát a kedves testvérek, akik ilyen riogatásokat továbbadnak, tudják, hogy ők is rémhír terjesztők. Egy alkalommal annyira felbosszantott, amit így olvastam a Facebookon, hogy írtam is az illetőnek, hogyha valóban hívő kereszténynek vallja magát, és nem virológus, nem ez a szakmája, akkor talán semmiféle véleményt ezzel a kérdéssel kapcsolatban ne nyilvánítson. Mi Isten népe nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy hazugságoknak hitelt adjunk, maguk elhiggyük azokat, sőt, terjesszük is. A tudomány és a tudás óriási módon növekedik, de az emberek továbbra is sűrű, tapintható szellemi sötétségben élnek. Bár a felfedezéseink az Isten jó és kedves ajándékai, az Isten jó és tökéletes ajándékai, mind addig, amíg ezek az ismeretek minket nem az Isten dicsőítésére indítanak, addig képtelenek leszünk az összefüggések és a célnak a meglátására, és így az emberi tudomány az a megfeneklik, és végül a gonosznak a kiszolgálójává válik. Az előadás lezárásaképpen szeretném e kérdéssel kapcsolatban a Magyar Orvosi Kamara, vagyis a tényeken alapuló orvoslás hazai hivatalos képviseletének az augusztus 19-én közzétett állásfoglalását felolvasni. Ez éppen a mi nálunk a második hullám indulás előtt közvetlenül adták ki. Tehát a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása, ez már nagyon rövid, a Magyar Orvosi Kamara elfogadhatatlannak tartja a vírustagadást és az oltás ellenességet. Etikus és felelősségteljes orvosi magatartással összeegyeztethetetlen a vírus okozta kockázat tagadása és az oltás ellenesség. Magyarországon a környező országokhoz képest is kiemelkedően jó járványügyi helyzet sokakban indokolatlan biztonságérzetet kelt. Csökken a lakosság kezdetben példás szabálykövetése, sokan feleslegesnek tartják a korlátozások fenntartását, és nő azoknak a száma, akik a vírus veszélyességét, gyakran egyáltalán a létét, az ebből fakadó kockázatot és a védekezési intézkedések szükségszerűségét vitatják, beleértve a majdani védőoltás fontosságát is. Ez a hamis biztonságtudat indokolatlan. Tudjuk, hogy világszinten az elmúlt napokban többször csúcsot döntött az új fertőzöttek száma, ma már nálunk is, ugye, és a környező országokban is romlik a helyzet. Azt is tudnunk kell, hogy az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban vagy Svédországban lakosság arányosan közel 10-szer annyi halálos áldozata volt a járványnak, mint Magyarországon. A COVID-19 járvány tehát nem múlt el, és a szakemberek komoly esélyt adnak a második hullám érkezésének. Jelentem, tapasztaljuk, hogy megérkezett. Mindez felértékeli az orvosok szerepét a lakosság szemléletének alakításában, a szabálykövető magatartás erősítésében és a valós kockázatok reális felmérésében. Ezért a Magyar Orvosi Kamara elnöksége és területi szervezetek tanácsa az egészségügyi világszervezet állásfoglalásával és a jelenlegi tudományos ismeretekkel összhangban kinyilvánítja, hogy a ne ártsunk alapelvvel az etikus és felelősségteljes orvosi magatartással összeegyeztethetetlen a vírus okozta kockázat tagadása, az egyéni védekezés jelentőségének alábecsülése és az oltás ellenesség. Köszönöm a figyelmet, és csupán még azt szeretném megegyezni, hogy csináltam egy ilyen kis tájékoztatót, amit kint az asztalra kiraktunk, amiben praktikus tanácsokat írok össze a fertőzés elkerüléséhez. Ezt mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom. Azt gondolom, hogy ezt itt elmondani, eldarálni nem érdemes. Jobb, hogyha mindenki írásban látja, meg az ábrát is látja. És köszönöm a figyelmet.
Kedves testvérek, azt gondolom, hogy talán egy-két kérdésre van lehetőség és idő. Aki viszont kérdez, azt kérjük, hogy van.